Biannai Szent János, az Arci plébános, második rész. Biannai Szent János életében több olyan dolog is van, amik megmagyarázhatatlanok a felvilágosult észkultusz számára, amely megkérdőjelezte mind Isten létét, mind pedig a gonosz lelkek létezését is. Ezek közé tartoznak lángoló Isten szeretete és a gonosz lelkek zaklatásai. Az Isten szeretet sugárzik róla, ahogyan átéri szent misét. Isten szeretete, jósága és az oltári szentség voltak a legkedveltebb témái. Jellemző mondata a következő. Istenem, inkább szeretnék meghalni irántad való szeretetből, mintsem, hogy egyetlen pillanatig is úgy éljek, hogy téged nem szeretlek. Szeretlek téged, megváltóm, mert megfeszítettek értem. Híveiben is elsősorban ezt az Isten szeretetet igyekszik felgyulasztani. Gyakran beszél erről prédikációiban és katekéziseiben így módon. Amíg nem szeretitek Istent, nem lesztek soha boldogok. Minden fárasztó, minden unalmas marad. Istent teljes szívvel szeretni az, hogy csak őt szeretjük, és őt tesszük jelenvalóvá mindenben, amit szeretünk. Isten irántunk való szeretetét az anya gyermeke iránti szeretetéhez hasonlítja. Urunk olyan a földön, mint egy anya, aki karjában hordja gyermekét. Ez a gyerek rossz, rugdossa anyját, belé harap, megkarmolja, de az anya ebből nem csinál ügyet. Tudja, ha elengedi, leesik a gyerek, hisz egyedül nem tud járni. Úgy van a mi Urunk is, elvisel tőlünk minden bántalmazást, gorombaságot, tűri minden butaságunkat, szinte ellenünkre könyörül meg rajtunk. Isten szeretetének minden szentmisében való misztikus átérése mellett különösnek tűnik, hogy hosszú időn át szinte naponta megtapasztalja a gonosz lelkek zaklatásait. Ezek mintegy 35 éven át 1824-től 1858-ig tartanak. Csak néhány hónappal halála előtt szűnnek meg. Esténként, amikor nyugodni tért, az egész démonhad megindítja támadásait. Az ajtót, mintha kalapáccsal vernék. Visító hangok hallatszanak, a szekrény és a székek mozognak, és az egész ház rázkódik. Egy jéghideg kezet érez az arcán, és hallja a rettenetes hangot. Viannei, Viannei, te krumpli faló, hát még mindig nem haltál meg, hamarosan megkaparintalak. De ő bátor marad, keresztet vet rá, és megvetőleg csak ennyit mond. Ostoba öreg sátán. Ő maga ezeket a zaklatásokat a lelkek mentésével hozta kapcsolatba. Abban akadályozták, hogy kimentse a lelkeket a sátán karmaiból. Megfigyeltem, mondja, hogy a zaj erősebb, és a támadások többször megismétlődnek, valahányszor másnap egy-egy nagyobb bűnös érkezik. Püspökének is beszámolt a gonosszal folytatott harcairól, és ő megadta neki tartósan a jogosítványt a gonosz lelkek kiűzésére. Ez egyházjogilag hasonló, mint a misézésre, gyóntatásra szóló engedély. Hoznak hozzá kifejezett megszállottakat is. Sokan megszabadultak megkötözöttségeikből, sőt a megszállottságból is imájára. Ilyenkor az ördög gyakran fennhangon gyalázza. Egyik alkalommal ezt mondja neki, téged is meg foglak kaparintani, már nálad különbekkel is elbántam. Ha az nem lenne ott fenn, a szűzanyára mond gyalázkodó szavakat, akkor már a miénk lennél. De ő nagyon jól őrködik feletted ezzel a nagy sárkánnyal a templom kapujánál. Egy Szent Mihály kápolna van a templom bejáratánál. Mielőtt az emberek özönleni kezdenek azba, hogy találkozzanak a Szent Plébánossal, előbb a démonokkal és az általuk feltüzelt falubéliekkel kellett megvívnia a maga harcát. Felvette a küzdelmet a kocsmázás, az erkölcstelen szórakozások, a vasárnapi munkavégzés és a káromkodások ellen. A gyóntatás vértanújának szokták őt nevezni, de majdnem a gyónási titok vértanúja is lett. A vasárnapi munkavégzés, a káromkodások, az erkölcstelen táncmulatságok és a kocsmák elleni küzdelme nagy ellenállást váltott ki a faluban. 1826-ban meghalt egy özvegy, akinek Krisztina nevű lánya a táncőrület áldozata volt. Hamarosan kiderült, hogy a lány gyermeket vár. A faluban nagy lett a nyugtalanság. A plébános védelmébe veszi a lányt. Az ellenvetésekre, hogy miért teszi, hiszen éppen ő prédikál olyan határozottan az ilyen természetű bűnök ellen, azt válaszolja. Mert a bűnöket gyűlölöm, a bűnösöket azonban szeretem. Miután megszületik a gyermek, és a plébános a gyermeket és az anyját is oltalmába veszi, egyre jobban felerősödik a szóbeszéd a faluban. Az egyik kocsmában lábra kell a híresztelés, hogy azért oltalmazza őket, mert biztosan ő a gyerek apja. A leányanya nem bírja sokáig a zaklatásokat, a folyóba ugrik. Amikor a plébános eltemeti, ez újabb lázongásokat szít a faluban. A gyermeket a plébániára akarja hozni, de a házvezetőnő tiltakozik. Erre az általa alapított providánszba, az árvaházba küldi. De még egyik leghűségesebb hívében, az árvaház egyik tanító nőjében is kétségek támadnak a plébánossal szemben. A rágalmak egyre növekszenek. Gyalászkodó leveleket kap, de ő csak hallgat álhatatosan. A püspökig is elérnek a rágalmak, aki kiküldi az esperest, hogy vizsgálja meg az esetet. Ő azt tanácsolja, hogy Viannei vagy mondjon le a plébánosságról, vagy pedig szervezzen egy népmissziót faluja számára. Ő előbb a missziót szervezi meg. Kartózi szerzetesek jönnek Lyonból, és napokon át prédikálnak. Védelmezik a plébánost is a szószékről, de az emberek azt mondják, ha ő nem beszél, hogyan higgyünk neki? A konviselés végül segítségére siet. A misszió harmadik napján egy lovászfiút megrúg egy ló, és haldoklása közben egy lelki gyakorlatot tartó szerzetest hivat. A gyónás után a szerzetes rögtön hivatja a polgármestert és néhány köztiszteletben álló embert, és felszólítja őket, hogy hallgassák meg a haldokló vallomását. Az elmondja, én vagyok a gyermek apja, akit Krisztina Martin szült, és már rég meggyúntam ezt a plébánosnak, de ő nem beszélt róla. Miután ezeket elmondta, néhány perc múlva meghalt. A fiút foglalkoztató paraszt elmondta, hogy ő gyalázta leghangosabban a plébánost. A hír gyorsan elterjedt az egész faluban, de úgy tűnik, hogy már késő, mert a plébános közben beadta lemondását a püspöknek. De a polgármester és egy gróf közbenjárására a püspök elállt az elhelyezéstől. A missziónak így óriási sikere lett. Majdnem az egész falu beismerte bűneit, és senki nem beszél többi rosszindulatulag a plébánosról. Az teljesen átalakul. A kocsmák bezárnak, és az alsziak felhagynak a megszokássá vált mindennapos káromkodással is. Szigorú életmódot folytatott, komoly önmegtagadásokat végzett eddig is, láttuk. De mintha ez nem lett volna elég életszentségének a kiformálódásához. Isten még ezeket a kívülről jövő nehézségeket is megengedte számára, hogy még jobban kiformálhassa benne a saját képmását, még szorosabban kapcsolja önmagához. Ezekre az időkre visszaemlékezve mondta, kérnünk kell a kereszt szeretetét, akkor édes lesz. Megtapasztaltam, 4 vagy 5 éven át sokat rágalmaztak, sok akadályoztatásban volt részem, eléggé megzavartak. Voltak keresztjeim, szinte több, mint amit el tudtam viselni. Elkezdtem kérni, hogy szeressem ezeket a kereszteket, s akkor boldog lettem. Higgyétek el nekem, nincs másban boldogság. Soha nem voltam annyira boldog, mint azokban a pillanatokban, amikor üldöztek és rágalmaztak. Isten akkor elárasztott vigasztalásával mindent megadott, amit csak kértem tőlem. Az emberek ezután egyre jobban tódulnak azban. Lyon legnagyobb pályaudvarán külön ablakot nyitnak, ahol az azba szóló jegyeket lehet váltani. De mivel elég hosszan kellett várakozni, hogy a plébánosnál a gyónó sorra kerüljön, ezek a retúrjegyek 8 napig voltak érvényesek. A falu állomását is meg kellett nagyobbítani, hogy fogadni tudja a zarándokokat. A plébános egyik segítője, Catherine Lassagne mondta neki, más misszionáriusok a bűnösök után mennek távoli országokba. Önnél fordított a helyzet. A bűnösök jönnek önhöz. Plébános meglepődve, de őszintén válaszolt. Valóban, ez majdnem így van. Betegek is érkeznek egyre gyakrabban azban, és történnek gyógyulások is, de ez zavarja a Szent Plébánost, és ez más intézkedésekre készteti. Viannei hitt a csodákban, és meg is él csodákat, de nem gondolt arra, hogy ő csodákat tegyen. De több csoda is történt körülötte, ám ezek inkább problémát jelentettek számára, nehogy saját személye kerüljön ezek miatt erőtérbe. Hogy ezt elkerülje, az a gondolata támadt, hogy azba egy új szent tiszteletét honosítja meg. Ezt Szent Filoména személyében találta meg, aki egy nemrég felfedezett szent volt. Addig nem is tudtak a létezéséről. 1802-ben Rómában, a Priscilla katakombában találtak egy sírt, amelyen ez a felirat volt olvasható. Pax tecum Filoména. Béke veled, Filoména. A sírban egy hozzávetőleg 15 éves lány testi maradványai voltak. Egy üvegfiola szilánkjait is megtalálták, amelyben vér volt. Szent Filoménát a 19. században különösen Itáliában és Franciaországban tisztelték. Az ő erekjéi kerülnek hozzám, és a templom egyik oldalkápolnájába helyezte el azokat. Viannei Szent Filoménát helyettesének és ügyei a Jóistennél való intézőjének hívja. A betegeket, akik azba jönnek, hozzá irányítja. Azt mondja, én nem teszek csodákat, én csak egy szegény tökfilkó vagyok, aki a nyáját őzi. Forduljatok Szent Filoménához. Még soha nem fordultam hozzá úgy, hogy meghallgatást ne nyertem volna nála. Számára nem is annyira testi gyógyítás volt a fontos, hanem a léleké. Egy vaklánynak azt mondtam, kedves gyermekem, újra egészséges lehetsz, de ha Isten visszaadja neked szemed világát, üdvösséged nem lesz annyira biztosítva. Ám ha meg akarod tartani betegségedet, akkor biztos a mennybe jutsz. Sőt, egy egészen szép helyet garantálok ott számodra. Megkapta Istentől a lélekbelátás adományát. Sokszor vigasztalt meg embereket, akik hozzátartozóikat elveszítették. Gyakran, anélkül, hogy kérdezték volna, mondta nekik, ami foglalkoztatta őket. Így például annak a hölgynek, akinek hitetlen férje öngyilkosságot követett el, pedig ő, a feleség, abban reménykedett, hogy vissza tudja őt vezetni Istenhez. Annyira megviselte férje öngyilkossága, hogy lelkileg majdnem összeomlott. Az orvosok utazásokat javasoltak neki, hogy eltereljék a figyelmét. Így hallotta vonaton utazva az alszi plébánosról, és kereste fel őt. A plébános, amikor meglátta, így szólt hozzá. Az ön férje megmenekült a pokoltól, a tisztító tűzben van, és önnek nagyon sokat kell érte imádkoznia. A híd korlátja és a folyó vize között volt még annyi ideje, hogy felkeltse magában a bűnbánatot. Isten anyja esdette ki számára ezt a kegyelmet. Májusban ugyanis az ön szobájában állt egy szűzanyaszobor, és az ön hitetlen férje ezt nem csak eltűrte, de néha még együtt is imádkozott önnel. Ezért nyerte el halálakor a bűnbocsánatot. Érdekes a következő, a gyóntató atyákat és a lelki gyermekeiket figyelmeztető eset is. Miután egy másik hölgy már kiment a plébános gyóntató székéből, visszahívta és megkérdezte tőle. Ugye ön sokat imádkozott gyóntató atyáért, miért nem folytatja az imát? Néhány hónap után ugyanis a hölgy abba hagyta az érte mondott imákat, mivel azt gondolta, hogy ennél a szent papnál már nincs tovább szükség az imákra, hiszen minden bizonnyal már a mennyországban van. Erre a plébános, nem, gyermekem, amióta meghalt, a tisztító tűzben gyötrődik, mivel gyónó gyermekeivel szemben túlságosan elnéző volt. Egy 5 éves kislányát elvesztett anyát a következőkkel vigasztalt meg. Adjon hálát a jóságos Istennek, hogy magához vette, mert másképp örökre elveszett volna. A kislány kora érett volt, és hajlamos a rosszra. A szentek közössége, vagy régiesen fogalmazva a szentek egyessége dogmájával kapcsolatban az szokás elsősorban hangsúlyozni, hogy a mennyben lévők segíthetnek rajtunk, földön élő keresztényeken, és hogy mi pedig segíthetünk a tisztító tűzben szenvedő lelkeken. Viannei Szent János azt is hangsúlyozza, hogy a tisztító tűzben lévők is segíthetnek mi rajtunk. Egy dolog biztos, mondja. Ezek a szenvedő lelkek a tisztító tűzben önmagukért semmit sem képesek tenni. De értünk annál többet. Arra tanít minket a tapasztalat, hogy szinte senki sincs, aki a tisztító tűzben szenvedő lelkeket anélkül hívta volna segítségül, hogy a két kegyelmet ne kapta volna meg. Nem a valódi bűnbánat fájdalmát kellene kérnünk az Úristentől. Forduljunk a tisztító tűzben szenvedő lelkekhez, akik annyi éven át keményen vezekeltek bűneikért, melyeket elkövettek. Ha azt szeretnénk a magunk részére biztosítani, hogy a mennyországba jussunk, nagy buzgósággal kell imádkoznunk a tisztító tűzben szenvedő lelkekért. Sokat kell értük imádkoznunk, hogy ők is sokat imádkozhassanak értünk. Ó, ha tudnánk, hogy ezeknek a jó lelkeknek mekkora hatalmuk van Isten szíve felett. Ha tudnánk, mekkora kegyelmekhez juthatunk az ő közbenjárásuk által, nem hanyagolnánk el őket olyan nagyon. A sok látogató, aki hozzá özönlött, egyre terhesebb volt számára. Ezt a hozzá gyónni és lelki vigaszt keresni özönlő tömeget csak úgy tudta ellátni, hogy életének utolsó 3 évét szinte teljesen a gyóntatószékben töltötte, napi 15-17 órát. Méltán nevezik ezért a gyóntatás vértanújának is. Többször is megkísérelte, hogy elmeneküljön azból. Egyik menekülése alkalmával ezt hallja Istentől. Ne a magányban keress engem, Viannei János, hanem a lelkekben, akiket irgalmam hozzád vezet. Egyetlen lélek többet ír, mint mindazok az imák, amiket a magányban elmondhatnál. Végül teljesen megadja magát, és lehajtott fejjel végzi szolgálatát, valóban, mint egy vértanú. Egy paptársa azt írta neki, hogy ez a nagy vágya a magány után nem más, mint az ördög kísértése. A levél mély benyomást tesz rám. Úgy tűnik, hogy a gonosz lélek, akit máskor olyan világosan felismert, ebben a tekintetben az orránál fogva vezette. A szentek is emberek. Ők is tévedhetnek, és gyakran tévednek is. És a gonosz lelkek is megkísértik, sőt, le is győzik időnként őket. A menekülési kísérletek a túlzott vezeklések mutatják ezt. És például az is, ahogy hozzáállt az ő korában végbe ment La Saletti jelenésekhez. La Salette a francia és a svájci határ közelében van, magas hegyek között. Ez a világ egyik leglátogatottabb zarándokhelye. Először hitt ezekben a jelenésekben, de aztán meglátogatja az egyik látnok, Maximin, aki különféle félreértések miatt nem tesz rá jó benyomást. Ezek után kételj támad benne a jelenések valódiságát illetően, és ez a kételj 8 éven át tart, még azután is, hogy a helyi püspök és a pápa is elismerte a jelenést. Végül jelet kér Máriától. 30 szegény bérlőnek hamarosan 750 frankot kellene fizetnie. Rajtuk akarván segíteni, megkéri a La Saletti szűzanyát, hogy teremtse elő számukra ezt az összeget. Egyébként szoktak érkezni levélben adományok, de éppen abban az időben semmi. És már közeledett Szent Márton napja, amikor a bér esedékes volt. Egy Mária ünnepen aztán kap egy levelet, amelyen nincs feladó, csak egy La Saletti posta bélyegző. Remegő kézzel nyitja fel a levelet, amelyben számos bankjegy van. Megszámolja, és éppen a várt összeget találja benne. E számára is hihetetlen jel után újra kiteszi a La Saletti Madonna képét a templomba, amit a Maximinnal való találkozás után vitt ki onnan. Rögtön visszanyerte a jelenésbe vetett hitét. Ettől kezdve prédikációiban és katekéziseiben hirdeti, hogy higgyenek az emberek a La Saletti jelenésekben. Életében még 2 nagy Máriával kapcsolatos esemény volt. Az egyik a szeplőtelen fogantatás dogmájának a kihirdetése 1854. december 8-án. A másik a Lourdi jelenés, ahol Mária néhány év múlva, mint egy dogmának megerősítéseként úgy mutatkozik be Bernadett kérdésére, hogy ki ő, hogy én vagyok a szeplőtelen fogantatás. A szeplőtelen fogantatás dogmájának a kihirdetéséről Viannei azt mondja, hogy ez életem legszebb napja. Csak az égben lehet ennél nagyobb öröm. 1859. augusztus 4-én hajnali 2 órakor halt meg. Boldogga avatása előtt 1904. június 17-én felnyitották a sírját. Testét épségben találták. 10. Pius pápa a következő évben boldoggá avatta. 11. Pius pápa 1925-ben szentté avatta, és a plébánosok védőszentjévé nyilvánította. Épségben maradt teste egy üvegkoporsóban, abban a bazilikában látható, amelyet az régi temploma fölé emeltek. Mély benyomást kelt az odalátogatókra, hogy a mellékoltároknál egész nap szinte megszakítatlanul az egész világról jött számtalan pap misét mutat be.